Mai nap János evangéliumának a harmadik fejezetét fogjuk megnézni, mert egyszer ez volt a szívemben, hogy nézzük meg ezt a részt. Ez az a rész, amit rengetegszer szoktak idézni, legalábbis bizonyos részeit. Megnéznénk együtt, hogy itt mi történik, és mi az, amit meglátunk Istennek a szívéből és Istenből. Mit mond nekünk az ige? Jó, felolvasom. Szerintem nem kell kivetítenünk azt. Nekem az van ideírva, hogy Jézus beszélgetése Nikodémussal. A farizeusok között volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. Eljött Jézushoz éjjel, és azt mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele. Jézus így válaszolt neki, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. De hogyan születhetik az ember, ha vén? Kérdezte Nikodémus. Bemehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen? Jézus azt felelte, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így felelt, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat? Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. És ami bizonyságtételünket nem fogadjátok el. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan hisztek majd, ha a mennyeiekről szólok? Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia. És ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Aki hisz ő benne, nem kerül ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig az ítélet. A világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy leneleplezőjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek. Tehát ez egy kincses bánya ez az egész, amiről itt olvasunk. Úgyhogy kezdjük el az elején, jutunk, ameddig jutunk benne. Ugye volt a... Lépjünk kettőt hátra. A akkori zsidóságnak ugye a vezetősége, ugye a zsidó nagy tanács volt, a Sanhedrin, akik között ővelük sok gondjuk volt, meg bajuk a tanítványoknak is később. Ugye ők álltak a farizeusokból, meg a szaduceusokból. Két párt, vagy nem tudom, minek nevezzem őket, nevezhetjük talán annak. És ugye ők a politikai hatalmukat féltették, tehát ragaszkodtak hozzá. A romaiakkal már megszokták, hogyan kell együttműködni ahhoz, hogy egymást, tehát együtt éljenek. Tehát például, amikor Jézust halálra ítélték, nem kövezték meg Jézust, mert tudták, hogy azt a rómaiak mondták, hogy olyat nem lehet, csak a rómaiak végezhetnek ki valakit, ezért vitték Pilátushoz Jézust, hogy ő feszítse keresztre. Viszont féltették a hatalmukat, és amikor Jézus ilyen nagyon népszerű lett, és rengetegen követték, akkor féltek tőle. Pilátus is írja az ige, hogy fölismerte, hogy féltékenységből szolgáltatták ki őt neki. Tehát maga a nagy tanács nem volt Jézusnak a barátja, mondjuk így. De mégis volt egy-kettő ember, akiről olvasunk az igében, Nikodém is egy ilyen. A másik egyébként Arimátiai József, akiről olvasunk, meg lehet, hogy van még egy-kettő, most ők ketten jutnak eszembe. Nikodémus, ő hitt Jézusban. Egyébként, ha tovább lapozunk a János 12-be, ott olvassuk azt, Hú, de hosszú ez a János 12. Minden még egy picit nézzük. Ja, megvan. A 12.42-ben olvassuk azt, hogy mindazáltal a főemberek, tehát a nagy tanácsnak a tagjai, a főemberek közül is sokan hittek benne. De a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinezárják őket a zsinagógából. Mert inkább szerették az emberektől kapott dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ez egy nagyon kemény mondat, ami ide van írva. De mutatja azt, és egyébként, ha visszagunk a János 3-ra, ugye, miért mondja azt, hogy eljött Jézushoz éjjel? Hát azért jött el éjjel, mert hogy nehogy lássa senki, hogy Jézushoz megy oda bratizni vele. Így, tehát Nikodémus is féltette a pozícióját a nagy tanácsba, de mégis hitt. És aztán nagyon érdekes dolgokat mond Nikodémus, de látjuk, hogy ez az alapszituáció, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, ugye Arimátia József az, hogy ő bátran oda megy Pilátushoz és elkér Jézusnak a testét, tehát ő akkor már fölvállalta ezt. Nikodémus itt még nem vállalja föl. És egyébként gondolkoztam is azon, hogy amikor ott vádolják Jézust a nagy tanács előtt, akkor ott volt Nikodémus, ott volt Arimátia József. Nekem az agyom, hogy valószínűleg nem. Ha tippelnem kéne, nem mondja meg az ige. De nem tudom elképzelni, hogy ők ott voltak, és csöndben végignézték az egészet. Úgyhogy Nikodémus egy vezető. És éjjel, az éjleple alatt jön el Jézushoz, mert félti a saját pozícióját a nagy tanácsba. És a szíve sincs teljesen a helyén, mert ugye ezt mondja János 12, hogy jobban szerették az emberek dicsőségét, mint az Isten dicsőségét. De Jézus nem beolvas neki, hogy Nikodémus, tehát tudod hány óra van? Tehát, hogy így nézd már fel az égre. Tehát, hogy így, miért nem nappal jössz? Tudod, hát miért nem? Nem, Jézus nem, hanem ahogyan jött Nikodémus, ahogyan jött, úgy, ahogy volt, úgy fogadta, és úgy kezdte az ő kérdését megválaszolni. Tehát nem látunk semmilyen dörgedelmet Jézus részéről. Egy félszívű nagy tanácshoz tartozó, aki Jézus végül ők fogják halálra ítélni, egy ehhez a szervezethez tartozó embert így fogad. Ez már önmagában Jézusról nagyon sokat elmond. És mivel kezdi Nikodémus? Mester, rabbi, ugye ez azt jelenti, rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele. Nikodémus nagyon helyesen fölismeri azt, hogy Jézusnak a szolgálatában a jelek és csodák és gyógyulások, ezek bizonyítják, alátámasztják, hogy ő valóban Istentől jött. Most éppen olvasom a Galata levelet is, és abból felolvasok gyorsan egy részt. Ugye Pál éppen úgy ír, hogy ó, balgatag Galaták, ennél keményes szavakkal is lehetne fordítani ezt. Mert ugye a galatai gyülekezet újjászületik, megtérnek, és aztán megjönnek, ugye ők pogány hívők, Szentlélek keresztségben részesednek, és megjelennek zsidók, akik azt mondják, hogy hoho, a törvényt is meg kell tartani, és Pálnak ettől elgurult a gyógyszer, amikor ezt meghallotta. És azért beszél így, hogy kedves idióta galatabeliek, és azt mondja, hogy ó, balgatag Galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szem előtt, harmadik fejezet elejét olvasom, akiknek szem előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, vagy a hit hallásából. Ennyire balgatagok vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedeteiből teszi, vagy a hit hallása által. Ugye azt akarja mondani Pál, hogy hát nyilván a hit által. De itt van egy félmondat a Pálnak. Azt mondja, hogy tehát az, aki a lelket adja nektek, aki megkeresztelt titeket a Szent Szellemben, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a King James ezt úgy fordítja, hogy csodákat cselekszik közöttetek. Pálnak ez a hivatkozási alap. És azt kell mondjam, hogy lássuk ebből azt, hogy az új szövetségi gyülekezetnek az az alap, attól új szövetségi a gyülekezet, hogy Istennek az ereje munkálkodik benne. Hogy ott csodák történnek. Istennek az ereje látható abban, ami történik. És erre mondja azt Nikodémus, hogy emiatt látjuk, hogy te tényleg Istentől jöttél. És emiatt látták a nem hívő, nem megtért galatabéliek is, hogy ez a gyülekezet, ami itt van közöttük, ez tényleg Istentől van. És én hiszem azt, hogy a mai napig is a világ ezen keresztül fogja felismerni, hogy ami közöttünk van, az nem csak egy dogma, egy teória, egy szép fekete könyv, hanem tényleg az élő Istennek a kijelentése. Na úgyhogy Nikodémus ezzel jön oda Jézushoz, és nagyon értelmesen beszél hozzá. És annyira tetszik, hogy megnézitek Jézus válaszát. Bizony, mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Mi van? Tehát, hogy ez így, hogy? Tehát, hogy így, jó, kezdjük, nem is kérdezett semmit Nikodémust, mindegy, beszélgetnek, tehát nem kell kérdezni azt, hogy beszél, de Jézus, mint hogyha nem is arra válaszolna, amit Nikodémus mond. De ha megnézzük egy lépéssel hátrébb megint, hogy mi történik itt, azt mondja Nikodémus, hogy Jézus, mi látjuk, hogy nálad van valami, ami az Istentől való van. Itt van valami. És Jézus erre reagál. Nikodémus, ha ezt te tényleg látni szeretnéd, újonnan kell szüles. Ha ezt igazán látni szeretnéd, akkor újjá kell szülessél. És egy kicsikét gondolkoztam azon, hogy mi az, hogy meglátni az Isten országát. De az biztos, hogy azt jelenti, hogy meglátni Isten országának a gyümölcsét, amiről beszéltem. Tehát, hogy Jézus és a tanítványok Isten erejét látták, ugye rajtuk volt a kenet, rajtuk volt az Úrnak a lelke, és csodák történtek közöttük. Ugye Istennek az országa, Istennek a királyi uralma, az ő hatalmának a megnyilvánulása. Az a hely, ahol ő uralkodik, az ő országa. És hogy valaki ezt igazán meglássa, ahhoz szükséges az újjászületés, hogy ne csak fölismerje valamit, fölkeltse az érdeklődését, hanem igazán úgy meglássa azt, hogy milyen az, amikor Isten uralkodik. Ehhez egy másfajta látásmód szükséges, ami alapból nincsen meg az embernek. Később is Jézus erről beszél. Bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Aki testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. Nikodémus ugye azt kérdezi, hogyan születhet az ember, ha vén? Bemehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen? Ugye egy bugyuta a kérdés. Nikodémus is pontosan tudta rá a választ. Néha érdemes bugyuta a kérdéseket föltenni egyébként. Tehát nem szégyen kérdezni, nem szégyen akár butaságot kérdezni. Én munkahelyen is szoktam rengetegszer, hogy ha nem értek valamit, akkor van egy nagyon hülye kérdésem, bocsánat. Merjetek kérdezni, és akár hülye kérdéseket is kérdezni. És Jézus sem dorgálja meg Nikodémust, hogy Nikodémus, hol voltál biológia órán, hanem jobban kifejti neki ezt. És azt mondja, hogy az újjászületés víztől és lélektől van. És azt mondja, hogy ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Az újjászületés nélkül az emberek, ők test. És a test, ahogyan a Páli levegőben is olvasunk róla, hogy test szerint járni, vagy lélek szerint járni, nem csak a fizikai testet jelenti, hanem a újján, meg nem újult lelki részét az embernek is jelenti. A szív, az újján nem született szívet is jelenti a test. Tehát, hogyha nem történik valami, akkor ez a körforgás, ez újra és újra csak megújul. Bűnös ember bűnös embert szül. Tehát valamire szükség van a lélektől, Istentől, aki fölülről jön, erről beszélt Jézus. Tehát, mint ahogy a Máriában is, ugye azt mondta Gábriel angyal, hogy lapozzunk oda inkább. Mária látogatása. Azt mondja Gábriel angyal Máriának, Lukács, egyből olvasom. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt, és íme fogalsz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának trónját, és mindörökre uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig azt mondta az angyalnak, hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt. A Szentlélek szár rád, és a magasságos ereje árnyékol be téged, azért a szülentendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. Tehát Isten árnyékolta be őt, Máriát, a Szentléleknek az ereje is, és fölülről fogant benne valami. Istentől fogant benne valami. És ugyanezt történik az újjászületéskor is. Valami Istentől száll alá, és ér el minket, és megfogam bennünk. Ugye Péter valamelyik levelében írja, azt most nem fogom tudni így hirtelen föllapozni, de ott azt mondja, hogy nem romlandó kincsek által születtetek újjá, hanem Istennek a romolhatatlan kincse által, az ige által. Az ige által születtünk újjá. Az ige, ami Istentől jön, Istentől alászállt, a szívünkbe helyet talált, a szívünkben gyökeret vert, és ez az, ami Istentől jött, felülről jött, és amikor újjá születünk, akkor átformál minket. Tehát ezért elengedhetetlen az újjászületés. Újonnan kell születnie mindenkinek, aki be akar menni Isten országába, aki meg akarja azt látni. Tehát nem elég, ha az ember templomba jár, nem elég, ha az ember hisz Istenben, ilyeneket szoktak mondani, ó, én hiszek Istenben. Nem. Nem. Újjászületés. Amikor az ember teljesen odaadja magát Istennek, és Isten megragadja, és átformálja a legbelsőbb részét. Ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. És akkor Jézus kicsit erről még beszél, hogy lélektől született, és lélektől született ember. Milyen? A szél arra fújja, merre akar, és hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ez, ha van ehhez valami gondolatotok, mondjátok. Számomra ez azt fejezi ki, hogy a szél az azt csinál, amit akar. Tehát ahogyan például ott van Fülöp, akiről azt olvassuk, hogy ott volt ugye az etióp kincstárnokkal, találkozik, ugye lélek indította, hogy menjen oda, azt hiszem Jeruzsálemből, az út, ami ment délfelé, azt hiszem, mindegy. És akkor ott összetalálkozik a kincstárnokkal, ugye fölugrik mellé a hintóra, és pont éppen Ézsaiás 53-at olvassa a kincstárnok, És pont erről akkor beszédbe jönnek, és akkor egy ilyen kérdést ugye tesz föl Fülöpnek, hogy kiről írja ezt a proféta, magáról, vagy valaki másról? Ez egy magas labda, ugye? Tehát Isten ezt előkészítette, és ezért küldte oda Fülöpöt. Aztán végül hogy ér véget ez a találkozó? Ott van a tó, vagy valamilyen víz, és megkereszteli. És aztán mit olvasunk? Az, hogy Istennek a lelke pedig Fülöpöt elragadta, és elvitte onnan más helyre. Tehát nem azt mondom, hogy ennyire kiszámíthatatlan, de aki igazán a lélek szerint jár, annak lesz ilyen, hogy én most ez. Eszembe jut egy sztori, még az egyik konferencián, amire jártam februárunként, ami most már szerintem 5 éve nincs, COVID legelején volt a legutolsó, ott mesélt egyik vendég előadó, egy amerikai fickó volt, aki a proféciáról tanított elég sokat, és akkor ő éppen ment a autópályán a feleségével, és akkor így a feleségének mondta, hogy itt van ugye most az autópálya mellett, mentek valahol, de egy eszembe jutott, hogy itt van valamilyen kisváros, ugye? És igen. És mert a felesége tudta, hogy ugye nem megint egy olyan jött neked, egy olyan dolog jutott eszedbe, hogy de igen, tehát kapott egy valami eszébe jutott, hogy Isten azt akarja, hogy látogassanak meg valakit abba a városba. Tehát utaznak valahova, és jött ez a gondolat, hogy hups, oda kéne bemenni most. És a feleség nyilván ehhez már hozzá volt szokva, úgyhogy nem nagyon problémázott rajta. Úgyhogy szépen oda mentek, és valami gyönyörű szépen előkészített szituáció volt, valamilyen boltba besétáltak, és ott volt egy fickónak egy boltja, aki éppen, nem tudom, a sztori részletein emlékszem, csak erre emlékszem, hogy ott éppen arra kellett menni. Van egy ilyen része annak, hogyha valaki lélektől született, és mondjuk úgy, hogy lélekben jár, tegyük hozzá ezt is, akkor a lélek vezetni fogja. Azt hiszem a római levél írja azt, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És ugye Jézus ezt tökéletes módon megmutatta számunkra, hogy az atya ezt akarta, azt akarta, ezt mondta, azt mondta, akkor ő azt csinálta. Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így felelt, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat. Ez egy picit tehát tűnhet úgy, hogy megdorgálja Nikodémust. Lehet, egy picit benne is van számomra igazából. Ebben van csodálkodás szerintem, illetve nem baj, hogyha Nikodémus látja azt, hogy az akkori zsidó vezetőség, tehát vezetők tudása az valahol véget ért. Ugye, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe már az utolsó vacsora környékén, és ugye konfrontálódik a zsidókkal. Ott volt az, hogy megpróbálták csapdába ejteni, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad. És akkor megy hozzá az egy ilyen tanító, és akkor, na, mester, melyik a legnagyobb parancsolat? És akkor Jézus mondja, hogy... És amikor ezek véget érnek, akkor azt írja az ige, hogy és onnantól kezdve senki nem mert tőle semmit kérdezni. Senki nem mert. Valahol abszurd is, hogy ott van a testélet ige, az ige maga, és őt próbálják megfogni, tehát hogy az igével. Tehát, és akkor a Jézus kérdezett egyet tőlük, hogy akkor én is kérdezek, a messiási Dávidnak a fia is, meg az Istene is egyszerre. Hogy ez hogy lehetséges, ez a kettő, és akkor fogalmuk se volt. Tehát Nikodémusnak szüksége volt fölismerni azt, hogy az ő tudása sehol nincs. Ugye Jézus azt mondta annak a tanítónak, aki kérdezte tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat. És ugye Jézus elmondja, hogy mi a legnagyobb parancsolat, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes eredből, teljes lelkedből. És erre mit azt feleli neki, ugye ez a tanító, hogy jól mondod, mester, mert valóban, ha szeretjük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, az jóval többet ér bármiféle égő áldozatnál. És Jézus mit mondott erre ennek? Azt, hogy látva, hogy értelmesen felelt neki, azt mondta neki, hogy nem vagy messze az Isten országától. Ez egyszerre egy ilyen bók is, meg egyszerre egy pofoncsapás, nem? Tehát, hogy így nagyon jó, már majdnem igazán jó tanító lehetnél, de még nem. Tehát Nikodémustán is ezt látjuk, hogy Nikodémus, te Izrael tanítója vagy, de a lényegi dolgokat nem érted. És aztán kifejti neki, bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, ezt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el. Nikodémus, ha te fölismered, hogy én Istentől jöttem, akkor adj hitelt annak, amit én mondok nektek. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan hisztek majd, ha a mennyeiekről szólok? Itt azt hiszem, hogy van ebben egy elv. Van ebben egy elv. Például szokták mondani az anyagiakra. Majd egyszer lesz egy egész vasárnap, amikor a anyagiakról lesz szó. De szokták mondani, hogy most nem keresem ki, mert csak az idő menne vele. De ugye a pénz a hamis mamon, annak hívja az ige. Hogyha valaki nem hűséges a hamis mamonon, akkor ki bízna rá az igazit? Ezt mondja Jézus. Tehát a anyagiak terén a hűség, az engedelmesség az a legeslegelső lépés a hitnek az útján. Erről beszél Jézus. És hogyha valaki egy kvázi alacsonyabb dologban meg tudja élni a hitét, működik a hite, az menjen tovább. Ezt ne úgy értsétek, hogyha mit nem adakoztok, akkor dobjátok el mindent. De értsétek úgy, hogy az anyagiak terén való hűség és az Istennek való engedelmesség az egy alapvető dolog. Egyik legegyszerűbb dolog. És azt mondja Jézus, hogy tegyük először az alapokat rendbe, és aztán menjünk tovább. Ez egy elv. Mint ahogyan például én is itt állok előttetek, és éppen halljátok, hogy köhögök, meg minden bajom van. Nekem ezzel kell tudnom hittel megbirkózni, mielőtt még valami komolyabb problémával szembesülök. Tehát nekem, hogyha ezzel nem tudok megbirkózni hitben, akkor ne akarjam célba venni azt, hogy mit én levágtam a lábam, és nőjön ki újra. Mert van egy fokozatosság ebbe a dologba. Tehát, hogyha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan hisztek majd, ha a mennyiekről szólok? Itt is van egy fokozatosság ebben. Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki mennyből szállt alá, az ember fia. És ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Ismeritek a történetet? Ismeritek, hogy Izrael, amikor a pusztában vándorolt, és valószínűleg éppen megint valami hülyeséget csináltak, vétkeztek Isten ellen, és Isten megharagudott, és kígyókat küldött rá, mérges kígyókat a népre, és elkezdték megmarni az embereket, és ebbe így elkezdtek így belehalni. És azt mondta az Úr Mózesnek, mikor kiáltotta, hogy most akkor mi legyen, hogy hello! Gyertek bátran, gyertek! És azt mondta, hogy Mózes, készíts részből egy kígyót, és azt emelt föl magasra, és bárki, akit, hogyha megmar egy kígyó, és fölemeli a tekintetét, és erre néz, akkor ő nem fog meghalni. Ugye ez volt a részkígyó, amit a pusztában készítettek és kaptak. És ugye, szervusztok, a részkígyó előképe Krisztusnak az igében. Előképe, mert Jézus is azt mondja, hogy ő is majd föl lesz emelve, amikor keresztre feszítik, fölemeltetett, és aki ugyanúgy hittel őre tekint, az ő hitét ő belé veti, az megmenekül. nem fog elpusztulni, nem fog meghalni. Ez a párhuzam a részkígyó és Jézus keresztje között. És itt már Jézus is eleve, ugye előre utal arra, hogy meg fog halni a kereszten. Keresztre feszítésre utal. És ugye itt van János 3.16, amit mindenki tudát lehet rekeszteni, mert annyiszor hallott. De egy gyönyörű, szép igevers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez Istennek a szíve. Annyira tele van szeretettel, ez iránt a világ iránt. És itt azt hiszem, itt a világ az emberekre vonatkozik, mindenkire. Minden egyes emberre. Isten minden egyes embert, a legmegáltalkodottabbat, a leggonoszabbat, aki ateista, aki bármit, tehát, hogy akárhogyan is él, Isten szenvedélyesen szereti őt. Mert a gyermeke, ugye, abban az értelemben, hogy az ő képását hordozza, az ő képére lett teremtve. Isten szenvedélyesen szereti őt. És vágyik arra, hogy kapcsolatba kerüljön vele. Hogy megismerje őt. És azért, hogy ez lehetséges legyen, odaadta Jézust, az ő egyszülött fiát, hogy mindenkinek meg legyen a lehetőség arra, hogy higgyen ő benne. Hogy aki hisz Jézusban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt az evangélium az a megmenekülésre, hogy megmeneküljünk az elkárhozástól, higgyünk Jézusban. Ez a megmenekülésnek az útja. Vagyis hát ez az evangéliumnak a része, mondjuk így. Mert az evangélium az örömhír, ez meg még, hát végül az is örömhír, hogy nem jut kárhozatra az ember, de ennél sokkal többen az evangéliumban. Tehát lássuk ebben az ige szakaszban Istennek a hatalmas szívét. Azt, hogy ő mennyire terve van szeretettel. János a leveleiből is tudjuk, ott is erről beszél, ugye a szeretett tanítvány. Ő nagyon értette Istennek a szeretetét. Az Isten szeretet. Az Isten szeretet, azt mondja az első levelében, azt hiszem. Mert Isten nem azért küldte el az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Ugye erről eszembe jut az, amikor a tanítványok a Jézus éppen tart Jeruzsálem felé, és Samárián kéne keresztül menjen, és nem engedik be. Nem fogadják be. Azt mondják, hogy ó, te Jeruzsálembe akarsz menni, akkor itt te keresztül sem mehetsz, itt nem adunk neked pláne szállás, meg ilyesmi. És akkor a tanítványok mondják neki Jézusnak, hogy Jézus, csináljuk azt, amit ugye Illés próféta csinált, hogy tüzet hívunk le az égből, hogy fölemészze őket. Magyarul Jézus, jelentsük Istennek az ítéletét Samária fölött ezért, amit csináltak. Ez önmagában megér egy prédikációt, ez egy annyira érdekes rész, de ugye itt mit mond nekik Jézus? Azt mondja, megdurgált a tanítványokat. Azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy elpusztítsa a világot, hanem hogy megmentse azt. Ugyanezt látjuk ebben a történetben is, hogy Jézus nem ítélkezett. Amikor itt járt a földön, nem olvasunk ítéletről, hanem Istennek a kegyelmét hirdette, és hozta el. És ez az időszak tart ma is, a kegyelemnek az időszaka van ma is. Ma is, hogyha valaki el akarja utasítani Istent, nem akar semmit vele, megteheti. És Isten továbbra is várni fogja. És szereti. Lesz ítélet. Lesz ítélet. Eljön majd az a nap, amikor Isten meghúzza a vonalat, és azt mondta, hogy eddig és nem tovább. Ez a nap is el fog jönni, és Jézus lesz az, aki ítélni fog. Az atya az ítéletet a fiúra bízta, ezt mondja az ige. De itt, amikor Jézus beszél, itt arra utal, hogy most nem ennek van az ideje. Most a kegyelemnek az ideje van. És a mai nap is a kegyelemnek az ideje van. Ezért nekünk az a dolgunk, hogy hirdessük az igét. Hirdessük az evangéliumot, mert most van lehetősége az embereknek megtérni. Most van. Aki hisz ő benne, 18-as vers, aki hisz a fiúban, nem kerül ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Itt két dolgot lássunk meg ebben, hogy ha valaki hisz Jézusban, akkor nem az van, hogy azt mondja az ige, nem az van, hogy akkor ott állunk majd az ítélőszék előtt, és akkor kalapács, és fölmentve, hanem ugye az van, hogy tárgyalás sem lesz. Tehát, ha valaki hisz Jézusban, akkor ő ítéletre sem jut. Nem ítélkeznek felette. Mert az újjászületés, amikor hiszünk Jézusban, már megtörtént. És a közösségünk Istennel létrejött. Nem kell újra létrejöjjön, mert már létrejött. Aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett. Ez befejezett módban van. Egyrészt tehát két dolog ennek kapcsán. Az egyik az, hogyha valaki nem hisz Jézusban, az kvázi magában hordozza az ítéletét. Ezt így is lehet mondani. Meg általában, hogy is mondjam, azt hiszem az életben is ezt bármire lehet mondani, hogy van egy ember, aki mondjuk veled valamilyen rossz módon bánt, akkor ha te ezt érted, akkor tudod sajnálni őt. Mert ez az ember a szakadék felé tart. Az ember, aki gonoszul bánik másokkal, az magában hordozza azt, hogy ennek a gyümölcsét le fogja aratni. És ha így nézzük, akkor lehet sajnálni ezt az embert. Nem azért, mert a sajnálat sokat csekít rajta, de mondjuk legalább empátiára és imádságra indíthat azért az emberért. A másik viszont, amit lássuk, hogy nem az. Tehát Istennek ez számít. Ez alapján lesz valaki elítélve, vagy fölmentve, vagy ez alapján fog üdvözölni, vagy nem üdvözölni, hogy hisz-e Jézusban. Nem azon múlik, hogy ő mennyi bűnt követett el, mennyire szent vagy rossz életet élt, hanem hitte az ember fiában, hitte Jézusban. Ez az egy fog számítani. Azt hiszem Pál apostol írja a római levélben, hogy Krisztusban a törvény továbbá már, tehát a törvény igazságra, mint olyan, ezt jobb lenne föllapozni, mert nem fogom pontosan idézni, de Krisztus a törvénynek a vége az igazságra. Tehát, hogy azon keresztül bárki is bármilyen módon igaz lehessen. Onnantól kezdve, hogy Jézus meghalt a kereszten, onnantól kezdve Isten előtt az, hogy ki mennyi bűnt követett el, ennek nincs jelentősége. Sőt, hogyha valaki jó pontot akar szerezni Istennél, ez konkrétan bosszantja Isten. Tehát Pál apostol is azt mondja a Galata levélben, ahol előbb néztük meg, hogy én nem frusztrálom az Istennek a kegyelmét. Ezt mondja, ezt föl is lapozom nektek. Jó, ez nem így fordítja. Ez az utolsó vers a kettesben, hogy nem teszem érvénytelenni az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, akkor Krisztus hiába halt meg. Előtte pedig azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha nem így tenne, ha bármilyen igazsága lenne a törvény által, az frusztrálna Isten kegyelmét, tehát Istent azt piszkálja, zavarja, bosszantja, hogyha valaki próbál jó pontot szerezni nála bármivel. Egyedül a hit számít neki, és itt is ezt látjuk, hogy nem hitt Jézusban, ez önmagában az ítélet. 19-es vers, ez pedig az ítélet, a világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenelepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek. Ez egy alapvető emberi természet. Hogyha valaki, nem mindenki így reagál, de sokan így reagálnak, hogyha valakinek te azt mondod, hogy valamit nem jól csinál, és szóvá teszed neki, hogy figyelj, ezt nem így kéne, mit csinál, hogyan reagál erre sok ember? Hogy persze, te meg, ugye? Megy a izé vissza, adókapok. Hogy te beszélsz nekem, aki. Ez egy ösztönös emberi reakció, nem egy jó reakció egyébként, mert még amikor egy másik emberrel, ha konfliktusom is van, én erre azt szoktam mondani, hogy ha én csinálok a hülyeséget, akkor beszéljük meg azt is, de először ezt elkezdtük beszélni, beszéljük először ezt meg. Megbeszéljük utána az én hülyeségemet, nincsen az a gond, de először ezt beszéljük meg. Tehát nem az van, hogy csak akkor, ha, vagy hogy ez a lehúzni a másikat. Mert ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy ő valamiben jobb, bár nem ezt mondja, hogyha kritizálja a másikat, de hogyha ezt a benyomást kelti, hogy na, én őt bűnösnek gondolom, akkor a másik így ösztönösen lerántani akarja a saját szintjére. Ez egy ilyen emberi reakció. Valószínűleg a bűnös természetből fakad, sőt, ebben biztos vagyok, a bűnös természetből fakad, és nem egy jó reakció, nem javaslom senkinek, hogy így viselkedjen. De ezt látjuk itt is, hogy megjelent Jézus, és ő ugye a világosságot hozta el. De mi volt az embereknek a reakciója, akik úgy élték az életüket, hogy tudták, hogy nem Isten szerint élik, azok elmentek tőle, nem akartak a világosságra menni, mert akkor nyilvánvaló lett volna az életükről, hogy ugye ott van a gazdag ifjú, emlékeztek az ő történetre, ki odaszólt Jézushoz, hogy jó mester, mit cselekedjek ahhoz, hogy örök életet nyerjek. Ő azt állította magáról, és a világosságra ment, és Jézus annyira kedves volt egyébként Jézus ő vele, mert nem azt mondta neki, hogy hát a te pénzed, a te Istened, és te a törvényt lábbal tapodod azzal, hogy ennyire bízol a pénzedben. Nem azt mondta, hogy egy Jézus szerette őt, és ezt mondja, egy dolgot mondott neki, hogy add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között, és aztán gyere és kövess engem. És ő csak szomorúan elment. Tehát nem megalázta, tényleg segíteni akart neki. De ugye ez volt, hogy ott volt ez a dolog, hogy nem tudott elengedni a gazdag ifjú, és koppant a falon. És aztán elment. De a legtöbben oda sem mentek, akik úgy élték az életüket. Tehát aki igazán tiszta szívű volt, vagy igazán kereste Istent, az ment oda a világosságra. Az ment oda Jézushoz. Az fogadta be őt. És azt gondolom, hogy ez a mai nap is igaz, hogy az embereknek a szívének az állapota határozza meg azt, hogy hogyan reagálnak az evangéliumra. És ugye mi ezt nem látjuk. Nem tudjuk, hogy az embereknek a szíve milyen állapotban van. Úgyhogy nekünk nem dolgunk ezt ellenőrizni, fölmérni. Volt már olyan utcamisszión, hogy sőt, ez konkrétan velem egyszer megtörtént, hogy sétáltam az utcán, és ott állt két fickó egymás mellett. Az egyik az egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, ilyen kigyúrt, így ránézésre ilyen fenyegető külsejű valaki, és mellett oltett egy kis jó szituált kis valaki, és ott beszélgettek, és akkor oda mentem, és szórólap. Odaadtam először a jó szituáltnak, vagy mondom, ő talán nem harapja le a fejem egyből, és akkor én nagyon elutasító volt. És akkor oda jutottam a konyhaszekrénynek, és mi meg ilyen tök kedvesen elfogadta. Köszönöm, mi ez? És akkor így mondom, jó, oké, Istenem, értem, vettem a lapot. Totál az ellenkezője volt, mint amire úgy az emberi első ránézésre számított volna. Tehát nem látjuk bele az emberek szívébe, de ez ugyanúgy működik a mai nap is. És ez már Istennek a kegyelme, hogyha valaki el tudja engedni, a rossz döntéseit az életben. El tudja engedni azt, hogy ő az életét hogyan akarja élni. És Isten elé mer venni, és elé tud menni. Ehhez alázat kell, hogy az ember saját magát meg tudja alázni Isten előtt. Jó, én szerintem itt állok meg, és a szlájdóra megint nem gondoltam, de van fönt a szlájdon valami? Kirakned, kérlek? Aha. Na, akkor kezdjük a tetejétől kezdve, recent. Nem, akkor viszont az aljáról, jó, hogyha akkor idős gondolom. Római 8:14, mert akiket Isten el kell vezérelni, azok Isten fiai. Ámen. Köszönöm szépen, igen, erre gondoltam. Ha azért a hamis mamonon nem voltatok hülyek, ki bízná rátok az igazit. Lukács 16:11, nagyon szépen köszönöm. Csabi, te rakod be őket, hogy izé. Szuper, ne, tényleg tök jó. Szóval akármilyen rossz dolgot csinálhatunk, mert végül is újjászülettünk és hiszünk Istenben. Ugye ezt a kérdést teszi föl Pál apostol is, hogy ó, tehát akkor vétkezünk többet, mert hogy növekedjék meg a kegyelem? Szó se róla. Tehát akármilyen dolgot, akármilyen rossz dolgot csinálunk, tehát Isten nem fog minket kevésbé szeretni, hogyha rossz dolgokat csinálunk. Nem, de ugye Pál apostol erre három dolgot mond, hogy miért ne csinálj akármilyen rossz dolgot. Mert tehát én ezt úgy képzelném el, hogy ott van Jézus fönn a kereszten, már nincs ott fönt, de képzeljük, hogy ott van, és akkor még egyet csapok a szögre ott, és akkor így tehát, hogy akarom én ezt, tehát, hogy aki engem ennyire szeretett, hogy meghalt értem, akarok neki fájdalmat okozni még. Egyrészt, hogyha így nézem, akkor így nem. De egyrészt a bűn megkötöz, vagy meg akar kötözni, butaság, nem okos dolog, rossz dolgot csinálni. Másfél meg te újjászülettél, nem a természeted a gonoszság, ne csináld, mert nem ez vagy. A harmadik most nem jut eszembe, lehet, hogy mindegy. Tehát Isten nem fog kevésbé szeretni, de nyomós okok vannak arra, hogy miért ne tedd. Ja, hát az meg a másik, hogy ha az ember gonosz dolgot tesz, ez a világ úgy működik, hogy annak következménye van. Tehát nem okos dolog. De Isten nem fog téged kevésbé szeretni, nem fog veled kevésbé közösségben lenni akarni, hogyha gonosz dolgot teszel. Ha mégis megtörténik, mert rossz döntést hoztál, mert előfordul az ilyen, ne menj el Istentől, ő hozzá menjél. És én beszéld át vele, rendezd el vele. Lukács 9:56. Igen, köszönöm szépen, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azok az emberek, akik már megtértek, de később elfordultak Istentől, azoknak az első megtérése ezek szerint nem igazi. Hát itt több lehetőség is van. Először is, tehát elképzelhető ez is. El tudom képzelni, hogy valaki nem tért meg. Van ilyen, hogy az ember azt hiszi, hogy megtér, nem tért meg. Ez, amiről beszéltem, ugye, hogyha gyülekezetbe jár az ember, van, aki azt gondolja, hogy jó, akkor én rendben vagyok. A gyülekezet, ugye, eszembe jut egy idézet egy amerikai zenésztől, Keith Green mondta egyébként, hogy attól, hogy gyülekezetbe jársz, nem leszel, vagy annyira leszel keresztény, mint amennyire hamburger leszel, hogyha McDonald's-ba jársz. Tehát ettől nem lesz valaki, nem tér meg. Ha valaki tényleg megtért, van ilyen, hogyha az ember nem figyel oda a saját szívére, hagyja, tehát rossz döntéseket hoz, és hagyja, hogy az élet elsodorja Istentől. Van ilyen. Lehet az, hogy valakinek a megtérése ettől függetlenül valóságos volt, de rossz döntéseket hozott, és az életét nem úgy éli. Nyilván ez egy nem jó szituáció. Van visszaút innen. Számomra ez csak ebből a legfontosabb dolog, hogy lássuk, hogy jó döntéseket hozzunk az életben. figyeljünk oda a szívünkre. Ugye Salamon írja a példabeszédek könyvébe, minden féltve őrzött kincsednél jobban vigyázz a szívedre, mert abból indul ki az élet. Amivel töltöd a szívedet, mint egy táptalaj, milyen magot vetsz bele, az fog kinőni belőle. Igenis, legyél ebben dogmatikus, hogy a szívedet minek hagyod, minek engeded meg, hogy érje. És igenis, ismerd magad, hogy mi befolyásol téged, és vigyázz magadra, és jó döntéseket hozzál, és akkor nem fogsz ide eljutni. Istennel járni jobb, mint Isten nélkül élni. Ha valakivel ez mégis megtörtént, akkor meg menjen vissza hozzá, mondja azt Istennek, hogy bocsánat, és kezdje el újraépíteni azt, amit azelőtt épített. És amiről az ige is beszél, és hangozzon el, hogy van olyan, amikor egy érett hívő ember, hogyha megtagadja a hitét, akkor viszont onnan már nem tud visszamenni Istenhez. Tehát ha valaki megtagadja a saját üdvösségét, onnan nincs visszaút. Ilyen is van. És ezért az ige azért óvaint minket, hogy az ember figyeljen erre. Ehhez a direkt fogalmaztam így, mert érett hívőről van szó, aki az eljövendő világnak az erejét megtapasztalta, megkóstolta. Van egy felsorolás, hogy milyen emberekről van szó, de ha valaki ilyen, és ezek után az üdvösségét megtagadja, akkor annak nincs újra megtérés, mert nem, Krisztus kétszer nem feszíthető meg, ezt mondja az ige. Tehát ezt úgy lehetne illusztrálni, hogy az ige azt mondja, Jézus azt mondja, az ő tenyeréből senki minket ki nem ragadhat, és ez így van. Viszont mi ki tudunk mászni onnan, hogyha hülyék vagyunk. Ne legyünk hülyék. Tehát, hogy nem bonyolult a történet. De mikor jön létre a hit Jézusban, amikor bűnbánatra jutunk? Hát, hogy mikor jön létre a hit Jézusban, ez egy érdekes kérdés, mert tehát az újjászületés kor már ez a hit megvan, én azt gondolom. De én azt is gondolom, és nem készültem föl pontosan, melyik ige, nem szedtem össze ehhez, vagy nincs most így előttem, de Istennek a hite által születünk újjá. Nem egy emberi hit által. Tehát valahogyan, amikor az ember hallja az örömhírt, ugye az ige által születünk újjá, ezt az előbb is mondtam, Péter is ezt írja, az ige az a mag, ami által mi újjá születünk. Az ige, hogyha a szívünkben, ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, mondja a római levél, ahogyan halljuk az igét, és ahogyan az bennünk megmarad, megragad, és ahogyan azt valahogyan befogadjuk, hitet hoz létre. És ugye az ige az már Istentől felülről jövő valami, ami által újjászületünk a lélek által. Valahogyan ebből a magból hit születik. Hogy hogyan, nem tudom. Ez egy csoda, mint ahogy a gazda se tudja, hogy elveti a magot, és hogy lesz abból egy növény. Ez is egy csoda. Isten csodát cselekszik, és hit születik meg a szívünkben. Nem tudom. És amikor bűnbánatra jutunk, a bűnbánat az már valaminek a gyümölcse, én azt mondom. Tehát, hogy sőt, én azt gondolnám, hogy először jön létre hit, és aztán van bűnbánat. És a bűnbánat az egy fontos dolog egyébként, hogy az ember, tehát amikor már a legbensőd, ha újjászületett, akkor a lelkedben, ugye ott jelenik meg a bűnbánat, akkor már elkezd kihatni rád. Elkezdi az érzéseidet megváltoztatni. Elkezded rossznak látni azt, amit Isten rossznak lát. Elkezded sajnálni azt, amit Isten megszomorítja. Tehát számomra ez egy megtérés utáni dolog. Nyilván lehet, hogy egy perc telik el a kettő között, tök jó. És biztos volt, aki így tért meg, hogy Istenhez kiáltott, és a bűnei úgy ránehezettek, és bűnbánatot adott. Az én megtérésem nem ilyen volt. Az én megtérésem olyan volt, hogy Én igen mondtam Istenre, mert azt éreztem, hogy egy nagy vágy van bennem ő iránta, és az evangélium iránt, amit, és az életem nem változott meg egyből, hanem az még időbe tellett, míg rájöttem, hogy ezt lehet, hogy nem így, meg nem úgy kéne. Bennem egy vágyakozás volt. De nem kell ez elhúzódjon, tehát valakinél ez másképp van. Ennyi? Köszönöm. Akkor a felvételt lehet, kérlek.